tíis an éte bheisiú tomí go copta éid fiúnacha maidir fiúnach a tíméis cestin le bheith lesní. I seo go hot fan hot bana hiad am ide, is talachas an bheile, is nádi an romantikus fúd me akkor két meg a kezemet, hát így jöttem. Kaptam egy három hónapos vízumot, akkor az tényleg vasfüggön mögött volt, úgyhogy érdekes módon én nem nagyon izgultam miatta, de hát gondolom a szüleim is, meg a többi egy kicsit. Meg az, hogy én tudtam, hogy sokkal szegényebb volt itt az élet, és rengeteg sok dolgot nem lehetett kapni, meg sok többi, úgyhogy ez egy nagy változás volt számomra.
A 60-as évek elején Angliából jött Magyarországra élni Budocki Caroline, az angol tanárképzés egyik legismertebb alakja. Annak idején a diák levelezőtársként megismert magyar férje miatt jött Budapestre, már régóta Budakeszin él. A ma már nyugdíjas tanárnővel arról is beszélgettünk, milyen volt családot alapítania egy brit fiatal lánynak a vasfüggöny mögötti Magyarországon. Én Horn Gabriella vagyok, ez itt a Selfie, a Szabad Európa podcastja. Jó szórakozást a műsorhoz! Hány éve is laksz Magyarországon?
Több mint 50, hát 66-ban jöttem ide, de 67-ben letelepedtem. Hát az majdnem 55.
Azóta, hogy ide jöttél, mi az, ami leginkább megváltozott szerinted Magyarországon?
Hát gondolkoznom kell egy kicsit. Hát ha abszolút felületen lennénk, akkor mondom, hogy az építkezés meg sokkal tisztább mindenütt, és hát rendbe raktak a házakat, de ez nem csak ez, csak most gondolkozom, főleg az emberrel, hogy mi változott. Hát én szerintem egy sokkal nagyobb polarizációja van.
Ezt hogy érted pontosan, mire gondolsz?
Hát a gazdag meg a szegény miatt. Úgyhogy ez kommunista időszakban, vagy szocialista időszakban, ez nem, hát nyilvánvalóan volt egy kicsit, de nem nagyon. Sőt, nagyon nem volt tulajdonképpen. De ami most van, én sajnálom ezt, ez nem egy nagyon jó dolog szerintem.
Amikor olvastam, készülve az interjúra, korábbi interjúkat veled, az egyik dolog egy olyan részlet volt, amit más külföldi ismerősök is mondtak, akik itt jártak 89 előtt, hogy kevéssé volt színes a város, az ország. Ez változott-e szerinted?
Hát biztos, mert hát sokak miatt, mikor én először ide jöttem például 66-ban, hát az januárban, és nem lehetett átnézni a Dunán, szóval nem is tudtam a Pestről, hogy van hegyek a másik
Miért?
Oldalán.
Miért nem lehetett?
Mert köd. Nem is köd, smog. Hát a szörnyű volt.
A szénfűtés miatt.
Ugye? És a szénfűtés nem csak az, de barna szénnel fűtették. Úgyhogy, és ez abszolút igaz, hogy az egész szóval házatok is olyan rondán nézett ki, mert fekete voltak, meg az, hogy az emberek lehet, hogy épp azért, hogy védeni akartak a ruháit, hát nagyon szürke, meg fekete, meg szóval így. Ez volt. Ez abszolút tűti, hogy sokkal jobban most néz ki.
És gondolom, sokszor elmesélted már, hogy kerültél Magyarországra. Van erőd elmondani néhány mondatban az utadat?
Szóval autostoppal jöttem először ide, de tudni kell, hogy én 15 éves voltam, amikor kaptam egy magyar fiúnak a címét, és kezdtünk levelezni. És akkor 66-ban jöttem ide, és találkoztam vele, és nagyon romantikus volt, mert akkor kért meg a kezemet, és hát így jöttem. Tulajdonképpen csak a következő évben jöttem vissza. De a vízumok, ez egy nehézebb dolog volt akkor, és én kaptam egy három hónapos vízumot először. Hát tudnám egyáltalán itt élni. Végül is, szóval nem a férjem miatt, hanem az egész helyzet miatt, mert azért akkor az tényleg vasfüggön mögött volt, úgyhogy ez érdekes módon én nem nagyon izgultam miatta, de hát gondolom a szüleim is, meg a többi egy kicsit. Meg az, hogy én tudtam, hogy sokkal szegényebb volt itt az élet, és rengeteg sok dolgot nem lehetett kapni, meg sok többi, úgyhogy ez egy nagy változás volt számomra.
Amikor az egyik interjúban arról beszélsz, hogy a határon átkelés először az egy nagyon ijesztő élmény volt neked, milyen volt ez?
Hát, ez tényleg volt az. Hát elsősorban Bécsből jöttünk is autostoppal, és nem tudtuk találni, senki nem tudott minket odavinni a határa. És végre valaki sajnálta minket, és odavitte. És azt mondta nekünk, hogy mindenképpen várni kell ott addig, ameddig nem jön valaki, aki Pestre megy, mert akkor... Úgyhogy ez volt az első dolog, ami egy kicsit érdekes volt. Csak aztán, hát ez tele volt, ez a kerítés, meg a fegyverek, meg...
A fegyveres katonák
nagyon. Mm-hmm. Hát mindenki, hát legalább két izéje volt, fegyver volt rajta, meg... És persze nem mosolyogtak semmit, úgyhogy nagyon gyanúsan néztek meg minket, úgyhogy nem mondanám, hogy ez egy nagyon, hogy mondom, szép dolog átjönni. De végül is hát engedték, hogy ott maradnak az a magyar oldalán, addig, ameddig nem jött valaki, és végül is jött valaki egy nagy Mercedesbe, ami egy jó dolog volt akkor, aki Pestre ment, úgyhogy vele mentünk.
És akkor így jöttetek?
És akkor így tudtunk menni. De akkor is egy fura volt, mert akkor is ködös volt, és tél volt. És a benyomásom az, hogy minden olyan fekete szürke, és ha látunk valakit, aki az mindig fekete ruhában, mert akkor hát persze mentünk a régi Bécsi úton, ami a Dunán keresztül, vagy Dunán mellett ment, és ez sok olyan falukon átmentünk, ami nagyon érdekes volt számunkra, amit láttunk, de elég halott volt.
Ez mikor volt? Hányban?
Hát ez január 66-ban.
Uh-huh.
Szóval is... igen, ez egy hülye kor csinálni egy ilyen autostopjas utat.
De mégis úgy döntöttél, hogy itt maradsz. Mi volt az oka?
Hát a férjem miatt nyilvánvaló.
És ezek a nehézségek, amiket említettél, mi volt a legnehezebb neked akkor, mikor a közös életeteket elkezdtétek itt?
Hát a legrosszabb az, hogy egyáltalán nem volt egy lehetőség lakást kapni, illetve mi úgy gondoltuk. Úgyhogy gyakorlatilag a férjem akkor egy albélet szobában volt Pannoni utcában, és én béreltem egyet, ami annyira szűk volt, hogyha kitettem a két kezemet, akkor mind a két falat tudtam elérni. Hát aztán, mikor összeházasodtuk itt Magyarországon, akkor átköltözött hozzám. Úgyhogy ez nagyon pici szóba kezdeni az életünket.
Hát ez volt,
szóval ez volt az egyik dolog. A másik az talán, hogy szóval nem tudtam főzni, meg ilyesmit, szóval ez abszolút kizárt dolog volt. Úgyhogy én az egyik az ismert férjemnek egy unokatestvére Eltére járt, és neki járt olyan menza jegyeket, amit nem használta, és odaadta nekem. És úgyhogy a menzébe mentem mindig, és az volt a baj, hogy mindig jöttek hozzám, és mondták aranyosan, hogy hát valamit, amit abszolút nem értettem, mert persze, a nyelvet nem is mondtam, hogy persze az volt a legjobb, mert nem beszéltem egy szót sem. És akkor jöttek, és akkor én tudtam, hogy két lehetőség van, és mindig mondták a kettőt, és én mindig mondtam azt az utolsóra. Gőzöm nem volt, hogy mit fogom kapni, úgyhogy érdekes volt.
És akkor te magyarul tanultál meg főzni tulajdonképpen?
Hát később, hát igen.
Magyar ételeket?
Hát igen, mert az anyósom, aki egy szuper ember volt, nagyon kedves ember volt, hát Kecskeméten laktak, úgyhogy tőle is tudtam, de én mindig érdekelt engem a főzést, úgyhogy én nagyon tudtam. A másik az, hogyha akkor tulajdonképpen főzni kellett, amivel volt, miből főzni. És akkor volt sok dolgot, ami nem tudtam volna csinálni, mert az nem is kapható itt.
Például mi volt az?
Poréhagymát, egyszer vettem, és azt mondta valaki nekem a piacon, hogy hú, soha nem látszom egy olyan nagy kis, hogy hívják az
zöld hagymát.
Vagy padlizsán, meg zucchini nem volt, meg... Uh-huh. Hát zeller, az a másik fajta, a zeller.
A szár zeller,
de ez a szálas, az nem volt. Hát nem tudom, szóval amit megszoktam, nem volt. Úgyhogy nem mondanám, hogy kénytelen voltam magyar dolgot főzni, de nagyon finom a magyar kaját, úgyhogy szeretettem.
Tulajdonképpen az egyik első brit lehettél, aki ide költözött Magyarországra, vagy rosszul tudom, voltak már itt élő britek
volt,
akkor?
Volt. És volt kettő nő, vagy lány, hát aki ugyanolyan évesek, mint én. Az egyik jött ide érdekes módon egyetemre járni, angolra. Hát a szülők nagyon vörös kommunisták voltak, úgyhogy. Uh-huh. És jobban lettünk velük különben, és egy nagyon kedves férje lett, szinte orvos volt, öleve orvos volt. És szóval ő, az is nagyon jó, hogy volt ő, és volt meg egy, aki mai napig így van, hát a másik az már nincs.
És tartjátok a kapcsolatot ma is?
Ajaj. Ha. Nagyon. Hát szóval ez egy óriási nagy dolog volt neki is, mert ő egy évvel előttem jött, vagy 265-ben bejött, és senki más nem volt. Kivéve a rádióban, mert a magyar rádió az angol szekcióban volt azért, a Charlie Coots, aki nagyon híres ember volt, és nagyon kedves volt, és volt egy másik is, aki ott lakott.
Akik brit állampolgárok itt éltek Magyarországon, ti találkoztatok időnként?
Ez érdekes volt, hogy addig, ameddig a szocialista rendszer volt, akkor a brit követséget nagyon hívta minket, meg én azt hittem, hogy ez kedvesség volt, de most gondolom, hogy ez inkább vigyáztak, hogy mit csináljunk, hát nem tudom, hogy...
Vigyáztak rátok?
Hát meghívtak minket nagyon sokat. Pláne olyan kulturális dolgokra. És az nagyon jó volt, úgyhogy ismertünk meg egy pár embert, aki ott dolgozott. Kulturális attasé alatt volt valaki, és ők velük nagyon jobba lettünk. De a kulturális attaséikkel is ismertünk, és voltunk meghívők. Szóval ilyen révén ismertünk egy pár embert, de nem jöttek. Következő 10 éven belül jöttek körülbelül 6. Ki jött volna így, hát ez végül is, hát ez nem egy annyira vonzó hely volt akkor, de voltak azért egy pár, és ismertünk egymást.
Mennyire boldogultatok az angol nyelvvel a hétköznapi életben? Kevesen beszéltek akkor angolul, nagyon, nem?
Nem, az pont fordítva volt velem, és azért nagyon rossz volt számomra, mert azért nagyon lassan tanultam magyarul, épp emiatt. Az első dolog az, mikor ide jöttem, hogy mindenki akart velem angolul beszélni. Mindig a férjemmel beszéltünk angolul, és az lett a családi nyelvünk is. Úgyhogy angolul beszéltem majdnem állandóan. Nagyon lassan tanultam emiatt. Pláne, hogy a két gyerek jött egymás után, az első két gyerekem jött egymás után nagyon gyorsan, és akkor hát én otthon voltam velük. Úgyhogy én mondom, egy jó pár éve nem nagyon tudtam beszélni magyarul.
Mennyire furcsálták az emberek, hogy mit keresel itt? Kérdezték, hogy ide jöttél, vagy ez nem merült fel?
Hát, ha ki angolul beszéltek, hát nyilvánvaló igen. Szóval nem tudtak elképzelni, hogy miért itt vagyunk, vagy hogy miért itt maradtunk. Mert végül is hát a férjemnek is mondták, hogy miért nem menjünk ki, de jobb volt így különben egy festőnek akkor, illetve egy kezdő festőnek, mert sok olyan ösztöndíj, meg ilyesmi volt, ami kapott. Úgyhogy az első, mit tudom én, jó pár éve, hát ő, és én dolgoztam, mint angol tanár, úgyhogy bejött a pénz. Az volt a jó dolog, hogy én többet fizettek engem, nekem, mivel én angol voltam. Uh-huh. És mikor állásba kaptam, amit 72-ben először állásba léptem, akkor is többet kaptam, mint angol. Szóval volt ez a rögeszmely, ami egyáltalán nem egyetértek veled, ez nekem jól járt, hogy mivel született angol vagyok, akkor biztos, hogy jobb tanár, ami abszolút nem igaz, nem egyetértek vele, de hát remélem, hogy én jól voltam, de azért általában ez egy hülye gondolkozás. Mm.
Ez melyik állás volt, amit 72-ben kezdtél?
Kereskedelmi továbbképzés és módszertani központ, igen.
És ott kiket képeztek?
Felnőtteket főleg. Ez nyelvi dolog volt. Egy nagyon jó vezetője volt akkor különben, és akkor vonzotta oda egy pár nagyon jó tanár. Uh-huh. És ettől kezdődött nekem egy óriási nagy előrelépés a rádióval. Uh-huh. Mert akkor kezdtem írni a rádiósorozatokat.
Mesélj erről a rádiósorozatról egy kicsit, hát ha van, aki nem ismeri.
Azért indult, hogy ott volt valaki, az a Horlai György, aki dolgozott a Rigó utcában, de ő átjött, mert én csináltam olyan továbbképzéset, idézőjelbe, nem a tanításról, de az angolról, a tanároknak. Uh-huh. És akkor ő jött oda.
A Rigó utca, bocsánat, hogy közbeszakítlak, ugye ez a nyelvvizsga központ.
Az a nyelvvizsga központ volt. És egy nagyon fontos hely. És ő ott dolgozott. És ő átjött mindig, mikor tudta, hogy én ott voltam, az angol miatt. Kérték a rádió, hogy csináljon egy sorozatot. És mivel tudta, hogy van egy született angol, nem akarta csinálni nélküle, mert azért a színvonal az csak más, szóval az igazi angol legyen benne. És akkor engem kért meg a Lukács Krisztinát, aki dolgozott, tanár volt a Radnóti gimnáziumban. És aztán mi hárman dolgoztunk, hát nem is tudom, hogy hány éve, 10 éve talán, vagy összesen, uh-huh. mert mást is csináltunk, Galaxy X volt, aztán a folytatás az Down to Earth, és utána volt egy pár más dolgot, aztán Krisztával maradtam még tovább, körülbelül 15 évet csináltuk ezeket.
És ez egy olyan rádióprogram volt, ami angol nyelven...
Az angol tanításra az államvizsga, a középső államvizsga előkészítésre.
A nyelvvizsgára.
Nyelvvizsgára.
A középfokú nyelvvizsgára.
Igen, arra. Úgyhogy ez volt, és ez nagyon jó, mert hát tudnia kell, hogy én nem voltam angol tanár különben. Én mindig akartam tanár lenni, uh-huh. csak én nem voltam. És akkor, mikor idejöttem, akkor nem nagyon tudtam, hogy kell tanítani, vagy angolul abszolút nem. És ők tőleg rengeteget tanultam meg, uh-huh. úgyhogy önállóan, vagy hogy autodidaktikus módon akkor tanultam tanítani. Mielőtt ide letelepettem, akkor én jelentkeztem, föl voltam véve egy tanárképzés főleg az általános iskolai tanárképzésre Angliában, csak azért nem mentem, mert ide jöttem helyette. És akkor jött meg az, amit az életemben akartam csinálni, az tanítás.
Tehát így megvalósult akkor, amire vágytál egyébként is. Visszatérve Angliára egy picit, mit szólt a család, amikor kiderült, hogy te a vasfüggöny mögé házasodsz, és ott szeretnél?
Hát érdekes módon nem annyira ellene volt. Tudnia kell, hogy én már előtte 2,5 évig Kanadában éltem, és nem voltam közben otthon. És nem tudom, szóval már megszoktak, hogy nem voltam otthon. És szerintem nem tudom, mert érdekes módon nem volt annyira ellene. Mai napig nem egészen értem ezt, úgyhogy...
Tudtak valamit Magyarországról? A családodban volt valami kapcsolat korábban?
Semmi. Kivéve az, hogy hát nekem volt ez a írópartnerem.
A levelező társadalom.
De nem nagyon. Illetve nem. Az 27-ben egy nagynéném idejött egy kórussal. Egy vegyes kórussal, és énekeltek Bécsbe, az operaházba, Budapest az operaházba, Belgrád az operaházba, meg Prágába az uh-huh. operaházba. Ez egy túra volt. Uh-huh. És mikor itt volt, vette meg is egy kártya, egy levelezőféle kártya, ami rajta volt a Nagy Magyarország. és mellette van egy kis, nem is tudom, pörgötő valamit, és mikor ezt csinálsz, akkor lejött a részt, ami Magyarország
elvette. Tehát a trianon utáni.
Az a trianoni utáni érdekes, Magyarország, és ez félelmetes. És mikor először ezt láttam, majdnem sírtam. Hát ez szörnyű. És rajta van, hogy hány millió embert elvesztette így, meg milyen nagy terület, meg stb. Stb. Szóval én hálás vagyok ennek a nagynénimnek, mert ez megvan ez a...
De vele nem találkoztál, mert ugye ő...
Én találkoztam, ismerted? Persze.
De ő nem tudta már azt, hogy te ide költözöl.
De igen, mert egyszer, sőt, hát egyszer, amikor hazamentünk, akkor találkozott is a kis gyerekekkel.
Mi hiányzott Angliából neked leginkább?
Az igazság, hogy olyan régen nem, nagyon emlékszem. Egyszer volt itt valaki Angliából, és csináltak egy interjút, és akkor ugyanazt a kérdést kérdezte tőlem, és várta engem, hogy én mondanám a családomat, és én nem mondtam a családomat, mondtam, hogy a tengert. És kiderült, hogy ő, nem is tudom milyen rádióból jött Angliából, hogy Angliában akkor készítették a családomat, hogy tudlak velem beszélni, mikor mondom, hogy a családomat, de nem mondtam meg.
Meglepődtek nagyon.
Egy kicsit nehéz volt neki ez. A család az biztos. Nem tudom. Szóval hát boldogok voltunk, és akkor hát végül is ez egy újféle élet, és nekem egy nagy kihívás volt, és ez jó volt, mert végül is jó volt az élet akkor fiataloknak. Hát nem volt pénzünk, de azért enni tudtunk, bort tudtunk venni.
Mozi jegyre volt,
apra jegyet volt például, hát mikor voltam utoljára aporában mostanában. Úgyhogy gyakorlatilag ilyesmi, ez jó volt. Társaság volt ezek az emberekkel, aki egyre többet találkoztunk velük, és akkor ez meg az, és a gyerekek, kis gyereket jöttek elég hamar, úgyhogy boldogok. Nem emlékszem, hogy nagyon hiányzott.
Most mi hiányzik Angliából, ha hiányzik valami?
Inkább az, hogy megmondom, hogy mi tulajdonképpen, mert én nem tudtam akkor. De az valamit, ami látom itt, hogy például, én nem tudom, hogy te vagy, hogy vagy vele, de ez a szomszédségi élet, ami Angliában az elég erős.
Tehát, hogy szóval, a szomszédok nyitottabbak egymásra?
Szóval van egy olyan, például, ha faluban laksz, vagy egy kisebb városban, mint mi, van valami, I don't know how you say it, community élet.
Egy ilyen közösségi élet
van. De mikor Budakeszire mentünk ki, akkor gondoltam, na jó, talán van, de nincs. Hát akkor nem volt akkor egyáltalán, esetleg az egyházon keresztül, de mi nem vagyunk hívők, úgyhogy ez nekem, mondom, a mai napig rengeteg sok barátaim vannak, de budapestiek főleg. Hát van, ismerem persze embereket, de nincs ez a nagy valamit, amit vártam. Szóval ez nekem egy kicsit...
Ez egy különbség.
Ez egy különbség. Régebben úgy sem nagyon szabad volt, úgy szerintem. Mert azért pláne Budakeszi, ami nagyon vonalos féle.
Vonalos volt Budakeszi? Tényleg? Ezt miből lehetett észrevenni?
Hát nagyon szigorú volt sok mindenféléből. Volt hangos bemondó mindent az egész faluban, és akkor átmondják időnként dolgokat.
De például miket mondták?
Hát, hogy történt. Hát pláne olyan ünnepi beszédek, ünnepeljen, akkor mondták, hogy hát ünnepeljen jöjjenek.
A ti utcátokban is volt ilyen hangos
hangszorú? Hát lehetett, a mi utcákban nem, de mivel fönt vagyunk, akkor lehetett hallani. De egy lejjebb volt, úgyhogy minden út volt. Hát hasznos volt másképp, mert például, hát mikor volt, mit tudom én, veszettség, injekció, meg ilyesmi, akkor hát szóltak, hogy jöjjenek kutyákkal, meg stb. De ez az egyik dolog, a másik az iskola, mert úgy döntöttünk, hogy a gyerekek oda járjanak legalább általános iskolába, hogy ismernek embereket, mivel mi nem, és ott az nagyon.
Szigorúak voltak a tanárok nagyon?
Szigorú, és akkor nagyon olyan a kommunista ízé ment végig. Hát én emlékszem, mikor mentünk, nem nagyon értettem, de mikor először ment a fiam, és akkor volt az első nap, mikor beszélt az igazgatónő, meg stb. Az csupa kommunista szólása volt. Hát ez eszméletlen. De nem tudom, szóval mint a felnőttekkel akartak mondani.
És láttál például május 1-i felvonulást? Ahhoz mit szóltál?
Hát én nem mentem, de az az igazság, mi nem mentünk, de láttam tévében, ami itt volt, a Dózsi György úton, még stb. Nem nagyon mentünk. Melesleg, én csak mondom valamit, de nem biztos, hogy ez ma, nem tudom. Szóval május 1-én akkor az egyik fiam volt a kis útra,
vagy a Kisdobos.
Kisdobos. Nem, a másik, az Útörő. Az Útörő. Összekeverem, már régóta nem volt. Útörő volt, és akkor hát ő meg egy barátja volt az elején. Lehet, hogy magasabb voltak, és akkor ment, és akkor a budakeszi polgármesterrel találkozott, aki megkérdezte, hogy van-e valami kérdése. Most hallottam ezt a fiamnak tőlük a gyereknek, és azt kérte, hogy meg tudna magyarázni, hogy miért vezették a gázat a maga házára csak és sehova más Budakeszin.
És ezt kirúgtak, ott a felvonuláson?
És a kivonuláson mondtak, és kirúgtak belőle.
Hon?
Az Útörőből, hát vége volt.
Kirakták a fiadat az Útörő csapatból.
Nem az iskoláról, hála
csak
Istennek.
Az Útörő csapatból, akkor nem kell.
Mert mindenki föl volt háborodva, mert nem volt gáz Budakeszin, és akkor
csak a polgármester
házára. Csak a polgármester házára vitték ki.
Politikával mennyire foglalkoztál akkor? Mert nyilván láttad, hogy mi folyik itt.
Persze.
Azt is érzem, hogy amikor kicsi gyerekei vannak az embernek, akkor talán kevéssé, vagy vannak, akik kevéssé foglalkoznak közügyekkel. Én sem foglalkoztam akkor, amikor az enyémek kicsik voltak, de te hogy élted ezt meg?
De tulajdonképpen azért érdekes dolog, mert tudtuk, hogy, hogy mi van, és tudtuk mi, hogy egy kicsit vigyázni kell, mert azért, mint nyugatiak, azért figyeltek, az biztos.
Mit jelentett, hogy vigyázni kell, és hogy hogyan
figyeltek? Szóval figyeltek? Nem akartunk csinálni valami hülyeséget, nem akartunk ellene mondani semmit, vagy valami. Hát nyilvánvaló, na mondom, hogy a mi életünkben nem volt semmit, ami már valaki bebörtönöztek, vagy valami politikailag, szóval ez nem volt. Az aposom ő a Bács-Kiskun megyének a bíróság elnöke volt, úgyhogy egy bíró volt. Egy kriminális bíró volt, úgyhogy nyilvánvaló egy kommunista volt. Uh-huh. És a mai napig kíváncsi vagyok, hogy ő hogy engedte István férjem, hogy vette fel a felesége uh-huh. engem. Uh-huh. Szóval ez, ha gondolsz, ez egy érdekes dolog, és uh-huh. én nem is kérdeztem tőle, uh-huh. úgyhogy nem tudom a válasz ennek, hogy mennyire nehéz volt számára, mert ő nagyon magas pozícióban volt, sőt, kétszer hívtak meg, hogy ő miniszter legyen. És kétszer mondta, hogy nem akarja elmenni Kecskemétről, úgyhogy vidéki féle volt, és nem is akkor. De azt is láttuk, ami... Szóval láttunk a különbséget, aki a parttagok voltak, és a normál emberek voltak. Meg ez a nő, aki jött egyetemre ide, az angol nő, az ő családja, az ő... ő pedig a committee, hogy hívják? Pártbizottságban volt. Uh-huh. És akkor láttuk, hogy mikor mi nagyon nehézen nem tudtuk lakást kapni, ők kaptak egy kis...
Ez a brit lány volt, aki az egyetemre járt?
Igen.
És
igen.
A szülei is britek voltak?
Igen, igen. És ott laktak, csak az ő uh-huh. megházasodott egy ilyen családba, ami egy nagyon magas rangú kommunista családság.
És akkor ők kaphattak lakást?
És akkor ők kaphattak. Két és fél szobás lakás abban a toronyházban, Budakeszi úton. Na jó, de az is igaz, hogy az aposom révén, akkor kaptuk meg egy, mi kaptuk meg egy szövetkezeti lakást. Jó, hogy ez nem ugyanaz, és fizetni kellett, meg stb., de azért az valamit, ami önélkül nem tudtunk volna.
A szövetkezeti lakás, ez egy bérlakás volt?
Ez egy bérlakás, nem. Ez tulajdonképpen, ez egy lakást, ami vetted, de elég jó áron lehetett venni, sőt, hát fizetted minden évben van.
A részleteket.
Szóval ez a részleteket. De a 5 éve után lehetne a szabadpiacon eladni. És így tudtunk eladni és átköltözni Budakest. Szóval ezt látjuk inkább, ez a különbséget, hogyha például egyszer mentünk meglátogatni az sógonőmet, aki szinte bíró és szinte parttag volt, mert nem lehetett bíró, csak bíró lehetett, hanem ha parttag volt. És akkor ez a Balatonon, mi az a híres, volt egy kommunista, nyaralóhely. Na mindegy, szóval oda mentünk meg látogatni. És lényeg az, hogy azt láttuk, hogy minden olyan sokkal olcsóbb volt. Szóval ők ott nyaraltak, és akkor ez is önmagában az, azon belül, mikor nehezen be tudtuk menni, különben meglátogatni őket, mert ez csak ezeknek, az embereknek.
Itt pártüdülő volt.
Ajaj, ez pártüdülő volt. Sör, meg a kaja, meg minden, hát az a fele annyi bekerült, mint ami máshol Balatonon.
Aliga,
köszi.
Szóval ezek érezhetők voltak.
Szóval ezek a dolgokat néztük. Hát politikai dolgok, hát ha gondolsz, végül is, hát egy olyan szakba jöttünk, vagy éltem én, mikor volt ez a új mechanizmus, meg stb., és akkor lassacskán láttuk, hogy Magyarországon engedtek, hogy ez, meg az, meg olyan kisebb üzemek voltak, meg az emberek tudtak egy kicsit többet gazdagolni, ha akartak. Szóval ez láttuk. De nem láttuk a rossz oldalát, mert mondom, csak később hallottam, mikor kezdett tényleg az a sok probléma, de ez majdnem 89-ben, vagy 89-ben.
Amikor akkor derült ki számodra, hogy mi történt korábban.
Hát akkor nem, én tudtam, hogy mit történt, csak nem volt annyira evidens a hétköznapi életben, mert akkor az ember mai napig is így van, különben szerintem, ha nem akarsz, akkor elnézel a dolgokat. A média akkor hát az is, hát mondta, amit ők akartak.
De hogy kaptál híreket a hazádról akkoriban, Szabad Európa Rádión keresztül?
Nem, én kaptam, és érdekes módon a Guardian Weekly-t kaptam. Ez elejétől kezdve.
A postán megjött az újság?
Postán megjött az újság. Néha nem, és akkor, ha nem jött, akkor én tudtam a következőről, a leveléről, meg stb., hogy volt valami a kommunista országokból, és azt nem jött meg.
Akkor azt nem engedték, hogy meg.
Nem, szóval valahogy. De és sokszor nagyon későn jött, és akkor mit tudom én, hároman jött egyszerre meg.
Mert említetted, hogy azért vigyáztatok arra, hogy mit mondtok, hol mondjátok, hogy éreztétek-e valahogy figyelnek benneteket?
Én soha nem gondoltam ezt soha. Én tudom, hogy ez történt, mert például nem velem, de a férjemmel, vagy lebe velünk is történt meg, hogy a brit követség az itt volt, ugye, a 30. utcában, és szembe volt egy bolgár turista hely, és onnan mindenki tudta, hogy onnan néztek meg, hogy ki megy a követségbe. Ez egy köztudat volt, hogy az így volt, mindenki tudta, majdnem így csináltunk, csak nem mertünk, de tudtunk. És egyszer a férjem akkor dolgozott a művészeti szakközépiskolában, meghívtak ott, és kérdeztek, hogy miért járjon oda állandóan. hetente egyszer mentünk.
Hol kérdezték ezt?
Az ő iskolában, ahol dolgozott. Behívtak a férjemet, az igazgató, ott vagy a parttitkár, mert minden iskolának volt egy parttitkája. És akkor oda ment, és akkor megkérdezte, hogy mit képzelje, hát hogy ez nem szabad oda menni. És ismét mondta, hogy ne haragudjon, a feleségem angol, a gyerekem angol, és szerdánként hát mutatnak olyan dokumentumfilmeket Angliáról, például a David Attenborough filmeket láttunk, más is láttunk, de tényleg olyan, nem volt olyan kicsit kérdéses filmek. Azokat látunk, mint a James Bond, barátainknál, aki dolgozott ott, de az ő otthonában.
De azt otthon lehetett csak megnézni, ugye?
Persze. De ott ez nagyon klassz volt, és sok magyar ment, szóval nem.
Ja, magyarok is mehettek ezekre a vetítésekre. Szóval ez nem politikai témája?
Nem, egyáltalán nem. Szóval ez nem ilyenféle propaganda. És vittük a gyerekeket.
És akkor ezt kifogásolták a féled iskolájában?
Hát nem az, csak az, hogy ment egyáltalán a brit követség. És már mondta, hogy hát ne haragudjon, nem fog abba hagyni. És semmi nem történt.
És nem történt utána semmi történet. És egy interjúban azt is említetted, hogy a brit titkosszolgálatot is érdekelte, hogy te miért jöttél ide. Ez hogy volt? Mesélj erről.
Hát én nem voltam ott, de mikor mielőtt először mentünk, na ez volt egy, a háttér ez egy kicsit fura ennek, mert akkor egy egyetemista nem kapott egy vízumot kifele, nyugat felé. És mi akartunk hazamenni, a házasságot kötni Angliában. Nyilvánvaló a családom miatt akartunk volna ezt csinálni, és nem engedélyeztek. Az útlevelet nem kapott meg, mert az egyetemisták nem tudtak nyugatra menni. Akkor.
És hogy oldottátok?
És akkor, és vagy haza kellett volna mennem Angliába, és várni, hogy István talán később, de nem lehetett tudni, hogy mikor, vagy összeházasodni kell Magyarországon. Úgyhogy a végén az, hogy itt összeházasodtunk, de nyáron, mikor István már végzett az egyetemet, akkor adtak neki. Szóval ez nekem egy abszolút nem értető dolog. Mikor már megvolt a diploma a kezében, miért engedtek akkor, mikor nagyon sokkal előnyösebb lett volna ott maradni. Na, a lényeg az, hogy nem mentünk ide, de oda mentünk Angliába először, és jöttek az angol része a szüleimhez. Jött egy ember a MI6, vagy mit
tudom. Előtte vagy utána, miután ti ott voltatok?
Nem, mielőtt. És akkor beszélgetett elég sokáig az apámmal, anyámmal, hogy mi az ő politikai dolog, meg az Isváné, és mit tudnak Magyarországról, meg stb. Szóval egy abszolút politikai dolog volt, és talán, hogy én mit csinálok ott, hogy esetleg én egy kém vagyok, vagy valamit, és csak úgy mentem, vagy ki jönne ide Magyarországra másképp, vagy mit tudom én, hogy mit gondoltak. És akkor a végén az történt meg, hogy elment az illető, és mondta, hogy minden jót, és be akarta az apám, hogy éppen beszültem, amikor oda rakta az illető a lábát az ajtóba, és azt mondta, lehet mondani akkor a vejednek, hogy nagyon szívesen várunk itt Angliában, ha akarja itt maradni.
Tehát akkor arra gondoltak, hogy esetleg, ha oda mentek, akkor a férjed beszervezték volna, ugye?
Hát nem tudom, hogy mit gondoltak, mindenképpen azt mondták, hogy maradjunk.
Hát
nem tudom, hogy gondoltak, hogy esetleg dolgoznának, csak úgy, hogy ezt mondta, hogy he's more than welcome if he wants to stay.
Nem akartatok oda menni lakni sosem?
Nem, mert mondom, hogy ez jobb volt a festőknek, vagy érkező festőknek, mert azért volt, hát körülbelül 5 éve, szóval először lehetett még 2 évig csinálni ott az egyetemen, és utána volt egy 3 éves ösztöndíj, és az 5 éve azután, szóval gyakorlatilag az ebből tudtunk élni, és aztán ment tanítani a szakközépiskolába, és akkor, és én akkor már így mentem fel a pénzzel is, de a pályámmal, hogy nem volt nagy probléma.
Jó is, hogy visszatértünk a pályához, az angoltanításhoz, mert szeretem volna kérdezni egy dolgot, hogy miben másak a magyarok, akik angolt tanulnak, mint a más anyanyelvűek, akik angolt tanulnak? Vagy azért rálátsz erre valamennyire?
Annyit tudok megmondani e kapcsolattal, hogy én a magyar embereknek a hibáját nagyon sokat tanultam magyarul.
Szóval, hogy a magyar nyelvre rávilágított.
A magyar nyelvet, az teljesen, igen.
Mondanál egy példát erre?
Hát mondjunk, hogy conditional például.
Ez a feltételes
és mód. És feltételes ugye? Mód, akkor ez volt, hogy én figyeltem, amit hibáztak, hogy would, meg az if, meg a stb. Nagyon össze-vissza. Illetve nem volt össze-vissza, de ahogy a magyarok mondtak, de rosszul mondtak.
Ez nehéz a magyaroknak.
De mindenki mondta ugyanúgy. Aha. És akkor én rájöttem, hogy na jó, hát ha így hibáznak, akkor ezt jelentene, hogy magyarul így szokott lenni, és visszafordítottam.
Tehát neked segített akkor.
És az neked, mert én nem volt nekem órám, úgyhogy vagy lehet magyar, nem tanultam rendesen.
Te angoltanárokat képeztél sok éven keresztül, hogy szerinted mi változott meg az elmúlt években abban, hogy van-e változás abban, hogy hogyan tanítják az angolt Magyarországon?
Nehéz kérdés. Hát a helyzet az, hogy mikor idejöttem, akkor volt ez az úgynevezett fordítási mód. És akkor végül is hát fordítással dolgoztak, és akkor az államvizsgákon is volt fordítás, meg ez volt egy mérő.
Ja, hogy a nyelvvizsga
volt is, meg, de ez egy tanítási mód volt. Hát aztán bejött az, hogy egy kicsit hallgatni is kell, meg ilyesmi, és aztán volt ez a dolog, mikor volt olyan labor, azt nem tudom, hogy...
Igen, én is jártam, mert nyelvi labor, fülhallgatóval, mikrofonnal.
Igen, meg sok teljesen kiment a divatból. De 80-as években Angliában rájöttek, hogy ebből, pláne a kiadók rájöttek, hogy nagyon jó keresni való van ebben az angol tanításról. És kezdtek ömleni a piacon könyvekkel, meg új ötlettel. És akkor 80-as években behoztak a tanításra, és ez nekem állati jó, mert ez abszolút nekem való volt, és akkor én tudtam, majdnem, mivel angol voltam, és én nekem volt azért könyvem, ami esetleg a magyarok nem volt, és jöttek is külföldről, Angliáról így tanítani, meg stb. Tanárok kérték, hogy iskolák kérték, hogy egy valaki híres Angliában jöjjenek ide, és tanálnak, vagy csinálnak egy olyan továbbképzés, ilyesmi. Úgyhogy ez nekem nagyon jó dolog volt is, és mivel azért, mikor jött akkor a váltás 90-ben, akkor Megyes Péter csinálta meg ezt a adtak, azt hiszem, tanár valami képes. És akkor Péter, ki már réges-régot ismertem, nem dolgoztam soha vele, de nagyon jól ismertem, részben az British Embassy keresztül különben, aha, mert ő is állandóan oda járt, és találkoztam vele, úgyhogy a Péter, hát az kapott azt a feladatot a minisztériumtól, hogy csináljanak egy ilyen 3 éves tanárképzési programot, és hívta meg az első stábot, és én közte voltam, és kezdtük akkor ezt csinálni, és utána már bővítettük nyilvánvaló több tanárakkal, és mivel mi, szóval először Péter válogatta minket, de aztán mi válogattuk őket, egy nagyon összetett társaságot, tanári társaságot tudtuk teremteni.
Ez melyik intézményen belül volt? Vagy ez egy külön
ELTE.
Az ELTE-n belül volt, ugye? Tanárképző.
Nem, az tulajdonképpen egy abszolút új dolog. És az igazság az, hogy az 5 éves program nagyon irigyek voltak, mert rengeteg pénzt kaptuk. Rengeteg pénzt kaptuk.
Szóval, de ez nem az ELTE bölcsészkar angol tanszékén belül volt, hanem egy független.
Az független, de az abban az épület. Szóval ott Atyasi Győrös soron volt, ami most lebontották. gyakorlatilag, mivel az első évben Péter nem akarta meghívni tanárokat onnan, vagy a Kazinczy utcából, ahol szinte volt angol
tanárképzés.
A második évben igen. Uh-huh. És akkor ez szépen, hát akkor behozta azokat, ami nekünk való. És ez egy nagyon, nagyon fontos dolog volt minden számunkra, mert ez egy lehetőség, ami ritkán történik életben egyáltalán, hogy egy abszolút nulláról lehet készíteni egy tanárképzés, ahogy te akarsz. És végül is, hát mi építettük valamit, ami mi akartunk.
És érzed ennek a hatását, mert tehát úgy érzed, hogy nyilván nem csak ennek, mert hogy annyi minden elérhető már angol nyelven, de hogy hogy tudnak, mi a véleményed, hogy tudnak a magyarok most angolul jobban, mint korábban?
De én nem, hát szerintem, na, a szomorú dolog az, hogy ez csak, mindig mondták is, hogy ez a fajta képzés, az csak az 3 éves, az csak marad 10 évig. És utána már elég lesz, mert átképezés, meg az, hogy gyorsan kellett portálni az oroszok főleg.
Az orosz nyelvtanítás kérdés.
És akkor végül az is történt, hogy megszűnt. Uh-huh. Szóval már nincs.
És
amit azóta tudtok egy kicsit megmenteni belőle, az még mindig van. Csak a baj az, hogy közben egyre rosszabb lett a tanítási fizetése, és egyre kevesebb akartak maradni abban a pályában. Az az egyik dolog. A másik az, hogy akkor jött be az országba rengeteg sok külföldi cégek, ahol szívesen felvették egy jó beszélő angol valakit, sokkal több pénzzel. Mm. Úgyhogy elvesztett, most is így van különben, mert járnak és kapnak azért tanári képesítés, stb. De hát
kimaradna
benne. Mm. Közben akkor jött az internet, és a gyerekek akkor, hát azok csak felveszik ezt a tévéből, az internetből, mindenből, és akkor szerintem sokkal többen beszélnek most angolul, és jól is beszélnek, pláne a fiatalok.
Miben vagyunk kevésbé ügyesek magyarok az angolban? Említetted a feltételes módot, van-e valami tipikus hibánk?
Present perfect.
Igen, ez egy ilyen befejezett jelen tulajdonképpen.
Igen, és érdekes módon, hogy hát a baráti köröm főleg, hát angol tanárok, nem csoda, de azok, és angolul beszélünk sokszor velük is, nem mindig, de sokszor, és ők is hibáznak ezzel. Szóval ez valamit, ami és én, szóval vannak, amit én fordítva nem tudok meggyőzni, mert ez annyira idegen, például ezek a kibe, meg ilyesmi, kibe, az inkább tudom, de amikor vannak dolgok, hogy kihasználni például, vagy mikor egy kicsit abstraktabb, nem tudom, hogy mikor kell a meget használni.
Az igekötőket.
Ez nekem nagyon ne. És a sorrend az a másik dolog, ami nem.
Az a neked a magyarban?
A magyarban. Fordítva az nem a probléma, csak próbálom mondani, hogy vannak ilyen dolgok, ami hiába az ember tudja nagyjában, hogy kell, mégsem tudja használni.
Ez volt a Selfie, a Szabad Európa podcastja, amiben Bodocki Caroline-nal, a magyarországi angoltanár képzés egyik legismertebb alakjával beszélgettem. Én Horn Gabriella vagyok, köszönöm a figyelmüket.